Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Köszöntjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor. És hát itt van velem a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, Wolf Kati énekesnő.
Hello. Szia! Köszönöm a meghívást.
Én köszönöm, hogy itt vagy. Ugye ismerjük egymást, és ennek a műsornak a keretében talán több mint egy évvel ezelőtt beszélgettünk is.
Ne, tényleg. De, több mint egy éve.
Hát annak már legalább egy éve. És hogy milyen jó beszélgetés volt, hogy én azt hogy szerettem. Én gondoltam, hogy folytassuk.
Jó ötlet.
Mert hogy ez a 24-es év, lehet azt mondani, hogy egy meghatározó év a te életedbe, olyan minden szempontból.
Ami most, hát úgy összefügg kicsit, így, nem is kicsit, hanem nagyon úgy a 23-mal. Tényleg az utóbbi egy-két évben nagyon-nagyon célirányosan kezdtünk el dolgozni a zenei dolgaimon, ami addig nem annyira volt jellemző, és megtaláltam azokat az embereket úgy körülöttem, akikkel így csapatban nagyon-nagyon jól lehet dolgozni, úgyhogy teljesen másfajta intenzitású munkát kezdtem el, mint amit előtte. Én nagyon szeretek dolgozni, bármilyen, tudom én, unalmasan hangzik ez, de hogy most lett egy olyan csapatom, olyan zenészek, akik ugyanan őrültek, mint én, meg akiknek ugyanaz az álma, mint nekem. És kész lett egy lemezanyag, ugye annak a dalaival jövünk ki most havonta, de mindegyikhez olyan sok érzelmi kötődésem van. Én írtam a szövegeket, ki kellett magamból szedjek egy csomó gondolatot, ami tudod, úgy érzés szinten benned van, amikor le kell írni, ki kell mondani, és ráadásul kvázi versben vagy dalszövegben be vagy határolva, akkor ezeket még jobban megpörgeted magadban, ezeket a ilyen kimondatlan érzelmeket, hogy mindenkiben van egy csomó érzés meg érzelem, de amikor konkretizálnod kell, akkor valahogy tényleg nem hülyeség kimondani azokat a dolgokat, amik bennünk vannak, mert akkor azzal még jobban átgyúrod magadba. Tehát, hogy egy csomó ilyen rácsodálkozáson volt magammal kapcsolatban. Ez tényleg ez így van. Az nincs úgy. Ez érdekel. Na, az egyáltalán nem érdekel. Szóval, hogy idén leszek 50 éves, és valahogy tényleg összejött egy csomó ilyen megérkezős dolog az életembe.
Olyan érdekes, mert te is mondod, hogy te írtad a szövegeket, és hogy neked, én is tudom, hogy nagyon fontos volt, hogy legyen egy ilyen albumod, bár ugye, ahogy te is megfogalmaztad több helyen, ma talán nem annyira szokás, hogy legyen egy ilyen album, de hogy neked ez fontos volt.
Igen.
Mi az, amit el akartál mindenképpen mondani? Úgy kikívánkozott belőle?
Azért volt nagyon fontos, mert eddig, amióta, nem tudom, tényleg kijöttem az X-Faktorból, azóta akkor csináltam albumot, de utána mindig csak egyesével jöttek ki a dalok. És azt szoktam mostanában mondani, mert nyilván sokszor beszélgettünk arról, hogy miért jó egy album, hogy ha összehasonlítasz egy filmet egy sorozattal, filmsorozattal, akkor mennyivel több lehetőség van egy filmsorozatban kibontani személyiségeket, sztorikat, kapcsolatokat, és hogy én úgy érzem, hogy nagyon sokféle zenei oldalam van, vagy minden emberben, bennem is egy csomóféle dolog találkozik. Az ember nem egyféle, hanem ezer dolga van az agyában, a szívében, a lelkében, a testében, a vágyaiban, az ötleteiben, és hogy egy albumnál ezt csomó mindent meg tudsz mutatni. Az apukám mindig azt szokta mondani, hogy ő 76 éves, hogy még mindig nem döntött el, hogy mi lesz, ha nagy lesz. És tőlem is mindig kérdezik, hogy jó, hát, hogy milyen zene, meg milyen stílus, meg nyilván popzenét csinálok, ez ilyen rockosabb pop album, amit csináltam, de hogy azon belül szerintem egy csomóféle szín van, és nyilván a nagy része az szerelmes sztori, vagy nem szerelmes, tehát a popzenének a 99%-a az valami love körüli dolog, de hogy azon kívül azért vannak fontos témák, meg fontos gondolatok, amiket akartunk érinteni. És akkor például az a dal, ugye a Végtelen tánc, amivel a legutóbb jöttünk ki, az a legrokkosabb nóta. Ilyen rokkos nótám nem is nagyon volt, pedig a koncerteken szoktam azt énekelni, énekelek egy-két feldolgozás számot, és abban van rockdal, énekelek John Bon Jovit, és most a lemezre is tettünk egy ilyen rockos notát, az arról szól, hogy változol, öregszel, nőként ez milyen rohadt nehéz, pláne előadóként, mikor tudod, így ki van nagyítva, na, föltöltött ezt, azt nem tudom, micsoda. És ugye erről akartam például írni, az én baráti köröm is ebben a korban van, tök sokat röhögünk a csajokkal, röhögünk bőgés helyett a csajokkal, mert azért ez van kitálva az öregedés, hogy nem egy nagyon fancy dolog minden fél szempontból, de hogy mégis találd meg benne a jót, meg mennyit tudsz segíteni a másiknak azzal, hogy elfogadod, vagy dicséred, nem azzal, hogy partalanul fikázol, mert egyébként azt is tudunk, nem nehéz dolog, de mi értelme, semmi. Szóval, hogy voltak ilyen témák, amit mindenféleképpen akartam érinteni.
mennyire érdekes, nem, hogy azért többen tesznek arra kísérletet, hogy el lehessen a kort a fogadni. Tehát, hogy a Samantha óta tudjuk, hogy az 50 az új 30, és mennyire
igaz. Igen, de szerintem nem. Én szerintem nem igaz, hogy az az új 30. Tehát az a baj, hogy mindig vissza akarjuk ezt pörgetni. És azért látom én is magam körül, hogy itt vagyunk, mint a 40-50 évesen, és küzdünk, mint a disznó, hogy úgy nézzünk ki, mint egy 20. De nem kell. Én nem akarok úgy kinézni, mert illetve nem tudok, ezért nem is akarok. A 20 évesnek nézzen ki a 20 éves, a nagyobbik lányom 18, és látom rajta azt a fiatalságot, vagy a mai 20 éveseken azt a bájt, amit nem fog tudni én, de nem is akarok. Hát egy csomó mindent átéltem, ami rajta van a bőrömön, a tekintetemben, a lelkemben, a hangulatomban, a kisugárzásomban benne van az a 49 év az enyémben. Az nem baj, nem baj. Úgy akarok kinézni, mint egy rohadt jól kinéző 49-es, ezen dolgozom, de hogy nem akarok 50-esen a mai 30 lenni. Nem akarok fightingolni a 30-asokkal, nem az az én dolgom.
Az a különleges egyébként, hogy ezt ma meg kell magyarázni, hogy amit te mondasz, az abszolút ül, és abszolút igaz, hogy valaki azt mondja, hogy figyelj, tök jó, hogy 49 vagyok, mert legalább élek, itt vagyok, és két érdekel, hogy van három darab szarkalába, amikor mosolygok, itt vagyok.
Igen.
Van mögöttem 49.
Abszolút.
És hogy egyébként jön a túloldal, hogy jó, ezt csak úgy mondják az emberek, de valójában mindent megtesznek érte, hogy tudjuk már azt elfogadni, hogy valaki ezt tényleg komolyan gondolja, hogy ez.
Ráadásul,
ez
aki porondon van, meg tényleg élünk egy olyan világban, ahol a neten mutatod meg, hogy te ki vagy leginkább. Tehát az az elsődleges csatorna. És persze mindenki megpróbálja a jó oldalát mutatni. Én nekem is egy csomó fotóm meg videóm van kint, ahol jól nézek ki, ahol minden szép és jó. Meg ráadásul én úgy nőttem föl, én emlékszem, volt egy nagymamám, az apai nagymamám, ő egy nagyon szép nő volt, és annak idején színpadon állt fiatalkorában, de aztán neki, amikor terjesztett, választania kellett, hogy anya lesz, vagy énekesnő, az anyaságot választotta, tehát utána lejött a színpadról, de akármikor kopogtam be hozzá, tudod, nem tudom én, hétfőn délután 6-kor, kis topánkába, magas sarkúban nyitott ajtót, kis szoknyácska, harisnya, smink belőve, rúzs, nyilván rúzs. Hello, és jól látott, hogyha én nem volt megmosva hajam, hogy nézel ki. Szóval, abban a világban sem feltétlenül mutatták meg, sőt, mondjuk egy sztár, vagy egy akár sokkal elérhetetlenebb volt, és volt egy ilyen mítosz, ma már ez nincs, miközben egyrészt beengedi mindenki mindenhova a kamerát, de közben meg mégiscsak agyonfilterezi a képet magáról. Szóval van egy ilyen nem normális kettősség benne. És mégiscsak azt gondolom, én is kamaszlányoknak az anyja vagyok, hogy ma fölnőni egy gyereknek, látva ezt a furra kiszínezett világot, marha nehéz, hogy talál normális támpontot, meg hogy fogja magát elfogadni. És látod, hogy már 20 évesek ott ülnek a plasztikai sebészeknél. Az nem oké. Mert az, hogy van egy aránya, és valakinek mit tudom, így áll a füle, és megcsántatja, mert attól jobban fogja érezni, meg hát oké, de amikor tudod, azért lárva lesz valakiből, az nem oké. Ezért tökre kell, hogy... És akkor az, aki, tudod, a 48. átalakításon vesz részt, annál azt érzed, hogy belül tökre nincs béke, és nem volt egy olyan barátnője, egy olyan nem tudom, munkatársa, rokona, szerelme, anyukája, aki azt mondja, hogy így tök szép vagy, ahogy vagy, hogy ne. Tehát, hogy kellenek a példák, és hogy aki porondon van, aki kint van a színpadon, minket nagyon megnéznek, mi górcső alatt vagyunk, nekünk kell bevállalni azt, hogy legyen egy ilyen normalitás benne. Úgyhogy ebbe a klipbe mostam a sminkemet, és smink nélkül vagyok, és akkor gondoltam, hogy jöjjön, aminek jönnie kell, mert nyilván jönnek a idióta troll hozzászólások, de hogy közben iszonyú nagy arányban pozitív volt a visszajelzés, hogy és nők is, hogy de jó, tök jó, mert én is szeretek smink nélkül, én is el vagyok, és így szeressenek, tehát hogy be kell állítani ezeket valóban normalitásba, ezeket a dolgokat.
Nagyon sok kérdés eszembe jutott, például a színekről, mondtad, hogy sok szín van, hogy benned is. Nagyon sok szín van. És akkor eszembe jutott, az előbb mondtad a békét, hogy benned most béke van.
Majd, ha lemegy az érettség és a felvételi, akkor béke lesz, a kisebbikem az középiskolába megy, a nagy meg egyetemre. Alapvetően béke van bennem, tök jó utakat találtam magamnak, meg azt gondolom, hogy jó irányba megyek, de mindig van, mint parázni, de inkább Most már valahogy a pályámmal kapcsolatban nincs annyi para bennem, mint régen, tehát ott így tisztult a kép, de az anyaságban ott az egy ilyen neverending para sztori. És hát látom az én anyukámékon is, nyilván már elég nagyok a gyerekeik, nekem két bátyám van, de még mindig van azért miért úgy kérdezkestenek, hogy jó vagy, ez oké, okay, ez ezért féltenek, és az én gyerekeim 14 és 18, nyilván mind a kettőnél ez egy iszonyú fontos év, de hogy azt nem tudom, van-e olyan, amikor így,
jaj, minden jó.
Minden jó, minden színe van, ők is, én is, nem tudom. Azért alapvetően béke van bennem, de mindig van valamiért így izgulni.
Milyen úton jársz most? Új utakon milyen úton? Hol tartasz most szerinted? Az 50 az ilyen kerek, de nem tudom, hogy, tehát, hogy elkezdted-e már úgy átnézegetni tételesen a saját életedet, hogy hol tartok most, és mi az, amit esetleg másképpen csinálnál?
Múltkor valaki kérdezte, hogy melyik döntésemet bántam meg. És akkor mondtam, hogy nem tudok megbánni döntéseket, mert mindig úgy döntök, hogy abban a pillanatban, abban az életszakaszban, mindig az érzéseim szerint döntök, sose az agyam szerint, pedig van agyam, és szeretem használni, de hogy mindig a szívem szerint döntök. És akkor is, ha ez összeütközéseket okoz. És utólag mindig azt gondolom, hogy jó volt az a döntés, mert megfelelt az akkori jó érzésemnek. És tudom, hogy mit csinálnék másképp, de tudom, hogy akkor azért döntöttem úgy, mert tényleg azt sose döntök úgy, hogy jaj, ez nem jó érzés, de az agyam szerint úgy kell, és akkor ezt sose tudtam megcsinálni. És csinálnék másképp dolgokat, igazából egy dolgot csinálnék nagyon másképp, nem vállalnék zenekar nélküli fellépést. Tehát ez az egyetlen gigantikus bűnöm, amivel majd így el kell számolnom, ha odaérek, és meg fogják kérdezni, hogy mi a francnak félpébe keltél, az nagyon nagy. Nem csak hiba volt, hanem az nem szép dolog, az bűn. Nem engedném senkinek. Ez egy nagy utazás volt, meg kellett hozzá egy menedzser, meg egy olyan csapat, aki azt mondja, hogy stop. Aki velem együtt, mert én mindig úgy mondogattam, hogy olyan jó lenne, nem mennénk, hanem mindig zenekaros fellépésen. Na és az van már egy jó ideje, az volt a legfontosabb, és egy nagyon nehéz döntés a karrierem során, vagy a pályám során, de abszolút rajta vagyok azon az úton, hogy ezek a zenészek, ez a csapat, akivel dolgozom, ezekkel imádok dolgozni, akárhány órát, akárhol lépünk föl, akárhol, akármikor próbálunk, vagy ülünk be utána kajálni, hogy olyan összrezgés van a csapatban, amit így mindig akartam, amire így mindig vágytam, hogy tudom, hogy mi van a fejükben, hogy tudom, hogy ilyen, azt szoktam mondani, hogy ilyen béke emberek, hogy így jó dolgozni, és tudom, hogy milyen zenét akarunk csinálni. Azt csináljuk, tudom, hogy mikor végre kimegyünk a színpadon, akkor az egy ilyen 180% happiness, de minden nehézségével, minden energiájával együtt. Tök jó, hogy erre vágytam, ezt akartam. És nyilván van cél, meg van az útnak folytatása, hogy ezt minél több emberhez eljuttatni.
Annyira jó ezt hallgatni, mert szerintem olyan kevesen tudják azt megélni a saját munkájukban, vagy a karrierjükben, hogy tényleg egy ilyen balansz állapotot elérjenek, de nekem most pont az jutott eszembe, hogy olyan, mintha ennek most lett volna itt az ideje.
Biztos mindennek megvan az ideje, és lehet, hogy ezeket a tartalmat, vagy töltetet, ami bennem van, ezt nem tudtam volna, ez nem volt bennem mondjuk 8 éve. Balanszot az életben, nekem ugye mindig az a balansz kérdés, hogy van a pályám, és vannak a gyerekeim, hogy ezt hogy tudom összehozni. Mondjuk ebben már régóta tudatosítottam, hogy nincs tökéletesség, és mindig kileng valamerre, és mind a két oldalon jár egy lelkiismert furdalással. Mert hogy én nem vagyok egy 24 órában otthon ülő, legózó, hatfogást készítő anyuka. A gyerekeknek egy olyan anya jutott, akinek van egy elég nehéz pályája, vagy munkája, sok-sok olyan estével, például amikor nem vagyok otthon. Nagyok már a lányok, nyilván ebben nőttek bele, meg iszonyú elfogadóak ebből a szempontból. Tehát, hogy néha, hogy bocsánatot szoktam kérni tőlük, hogy anyátok, megint bemutatkozok, sziasztok, én még az anyukátok, nem voltam itthon 4 napja. De hogy tökre elfogadják azt, hogy nekem ez a munkám, vagy nekik ez a természetes, de azt a balanszot nem tudom, hogy valaha meg tudom-e találni, mert az én munkám az nagyon sokat kivesz belőlem, vagy nagyon sok idegrendszeri helytállást követel, hogy nem, én nem engedem meg magamnak, hogy ne figyeljek oda, amikor a fiúkkal vagyok, és próbálunk, vagy nem engedem meg magamnak a hisztit, vagy egy showműsorban azt, hogy nyilván most már elegem van, és megyek, vagy mindenki rám figyeljen, vagy hogy azt, hogy ott egy épértékű, meg teljes odafigyelésű nő legyen, azt lehet, hogy néha a gyerekek szívják meg otthon, mert nem vagyok otthon, este 10-kor se. Vagy hogy mire hazaérek, ott reggel nézek így, mert amikor elmegyek dolgozni, akkor nem engedhetem meg magamnak. Tehát, hogy azt a balanszot tök nehéz megcsinálni, és most például, hogy felvételiznek, érettségiznek, nekem meg van a munkám, van Debrecen, ugye a tanítás, hogy azért most érzem, hogy szanna szét vagyok időnként szakadva, vagy mondjuk a decembert hogy éltük túl, azt nem tudom, mert nem tudom tényleg, mert nagyon sokat föléptünk, nagyon sokat dolgoztunk, közben a gyerekeknek kéne egy anya, próbálok, tudod, ott is fókuszálni, melyik, hogy van, míg, hol kell kiegyenlíteni valamit, van-e otthon kaja, tudod, szóval, hogy egy csomó ilyen dolog van meg, hogy egyáltalán, hogy nem kéne sokkal többet otthon, de akkor nem tudok, akkor mikor menjek próbálni, szóval, hogy ez egy ilyen, amiben mindig benne van egy lelkiismeret furdalás. Azt inkább így megengedtem magamnak, hogy jó, ez így működik, hogy sose lesz olyan ilyen állapot, hogy mindenhol tök jó.
A balanszról beszélgettünk, és nekem az jutott eszembe, hogy lehet, hogy a balanszot nem kívül kell keresni, hanem magunkba. És ez a típusú elfogadás, hogy, hogy ez sosem lesz úgy rendben, ahogy én akarom, akkor abban az ember meg tudja ezt találni, hogy jó, de akkor ez az egyensúly. És akkor ezzel főzünk.
Hát igen, az, hogy úgy megengeded magadnak, hogy kicsit a mindegyik dolgodban benne van. Hogy nem, nincs olyan, hogy 100% béke, vagy hogy 100%-ig valami jó, hanem hogy minden dolgodban benne van egy kis feszkó is, hogy az valahonnan elvesz valamit. De nyilván úgy van, hogy minél, mondjuk, én ugye mindig visszakanyarodok ehhez, hogy a pályán meg a gyerekek, hogy nyilván minél nagyobbak a gyerekek, annál inkább tőlem függetlenek, tehát meg már nagyok, nincs azt tudod, hogy ha nem érek haza, akkor kiveszik a kiflit a helyéről, meg a vajat, és megcsinálják maguknak a, nem tudom én, a tonhasalátát. De hogy egyébként ugyanazt gondolja az ember, hogy minél nagyobbak, annál könnyebb, nem, hanem más jellegű dolgokban lenne rám, vagy van rám szükségük, az van, hogy ezt lehet, hogy nem mindig tudom jól megcsinálni. Meg egy, például az anyaságban már így megengedem magamnak, hogy nem feltétlenül vagyok 100%-ig jó. De mondjuk a színpadon például azt nem tudom, ott nem tudok egy ilyen balanszot, tehát hogyha nem érzem magam tökéletesen minden a helyén, és nyilván a sosincs, na azt például nehezebben engedem meg magamnak.
De kinek a visszajelzéséből hiszed azt el, hogy most jó voltál, és hidd el, hogy jó voltál, ne legyen nagyon kritikus.
Senkiéből. De van egy-két ember, akinek fontos a visszajelzése, de ott például nem tudok engedékeny lenni magammal, és ha lejövök a színpadról, és azt mondják, hogy hát ez rohadt jó volt, de én tudom, hogy miket nem csináltam meg, vagy mik nem voltak jók, akkor az zavar, és visszafele is, ha én érzem, hogy tök jó volt, és ebbe így jó voltam, de lejövök, és nincs visszajelzés, hogy jaj, de jó voltál, az se érdekel, mert tudom magamban, hogy az jó volt. Egyáltalán nem vagyok engedékeny magammal. Azt még meg kell tanuljam.
Kedves hallgatók, ez a Lélektérő Ivandával című magazinműsor, a mai vendégem Wolf Kati, most tartunk egy picike szünetet, ne menjenek sehova, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígvandával.